Uram, imádkozom azért, hogy ahogy ma az evangéliumot megtekintjük, ahogy azt te leírtad nekünk. Uram, ne legyen süket a fülünk meghallani, amit szólsz hozzánk. Engedd, hogy a te igéd az belemetszen a szívünkbe, Isten, és megteremje azt, amire küldted. Az igéd ne térjen vissza, hiszen az igéd nem tér vissza dolga végezetlenül, Uram. Áld meg ezt az időt a te nevedben. Ámen. Lapozzatok kérlek a Róma 3-hoz. Római levél 3. fejezet. Ha itt voltam múlt héten, vagy ismered a római levélnek a múlt alkalommal megnézett fejezetét, az első és második fejezetet néztük meg, akkor tudod, hogy nem volt egy könnyű olvasmány. Ebben a 3 fejezetben azért vannak olyan részek, amik nem azt mondanám, hogy szívderítő igeversek. De mégis nagyon fontos rész. Gondolkodtam azon, hogyha te gondolkodtál azon, szintén, mint én, hogy vajon miért van erre szükségünk, akkor erre adjak néhány okot. Az egyik például, hogy hát ha van köztünk olyan, aki még most is meg akar felállni Istennek. Ezek a részek, amit átvettünk, az leleplezi ezt, hogy nem tudunk megfelelni Istennek, mert bűnösnek bizonyulunk. Ugye, hogy Isten igéje így elmondta a pogányról, elmondta a zsidóról, arról az emberről, aki morálisan jónak gondolja magát, hogy ti emberek mind bűnösnek bizonyultok Istennek. Ez egy nagyon fontos üzenet egy olyan embernek, aki nem gondolja magát bűnösnek. Mert amíg nem jut el az ember erre a pontra, addig nem jut el a megtérés első lépéséhez sem. Hát, ha van itt ilyen köztünk. És hogyha te vagy ilyen ember, aki jónak gondoltad magad Isten előtt, de most Isten igéje szembesített vele, hogy nem vagy az, akkor itt az idő, hogy elfogad Isten kegyelmét, amit ezen a helyen adni akar. És ma erről is szó lesz. A második dolog, ami miatt szerintem fontos, hogy erről beszéljünk, az az, hogy ha van tapasztalatod azzal, hogy megoszd az evangéliumot hitetlenekkel, akkor tudod, hogy szinte minden alkalommal olyan igeversek jönnek föl, vagy olyan témák jönnek föl, amiről múltkor beszéltünk. Egy tipikus kérdés, ami mindig elhangzik, hogy mi van azzal az emberrel, aki sose hallott Istenről? Vagy hogy fog Isten elszámoltatni egy olyan embert, aki nem hallotta soha Jézus nevét? Stb. Sorolhatnám. És csupa olyan téma, amit a múlt héten megnéztünk. Ha nem voltál itt, kérlek, hallgass meg, fenn van a weboldalon. A harmadik, ami nyilvánvaló, hogy ezt a levelet Pál hívőknek írta. Ugye az evangélium üzenetét Pál megírta a rómabeli hívőknek. De vajon miért szól az evangélium hívőknek? Hát az nem csak a megtéréshez kell. Igen, kell a megtéréshez az örömhír, de ahhoz is kell, hogy az én életem Krisztusban megerősödjön. Hogy értsem, hogy mit kaptam Krisztusban. Értsem, hogy ki vagyok én, és ő mit tett, értem. És emiatt én az az ember lehessek, aminek szánt. Ezt az igazságot nekem hallanom kell, élveznem kell, megerősödnöm benne. És ebből fakadhat az a tény is, amiért imádkozom azóta is, és most is ez az imám, hogy mindannyian készek legyünk továbbadni ezt az evangéliumot. Hogy ez annyira átjárjon minket, hogy alig várjuk, hogy elmondhassuk másoknak. Ugye azt mondja az ige, hogy Pál, egyszer Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy amikor visszatértek egy sikeres szolgálatból, hogy ne annak örüljetek, hogy ennyi mindent tettetek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Én azt szeretném, hogy ilyen kitörő örömmel tudjunk örvendezni annak, hogy Jézus mit tett értünk. Hogy tudjuk, hogy honnan jövünk, és hogy hol lehetünk most. És ez a szívünket örömmel töltse el. Amit ma megnézünk, ez a rész, ez a harmadik rész, ez olyan, mint egy ilyen bírósági vita. Nem tudom, hogy voltatok-e már bíróságon, amikor szól a vád, szól a védelem, és van egy ilyen vita a kettő között, ugye, és a bíró dönt végül, hogy mi legyen az ítélet. Olyan, mint hogyha belecsöppennénk ebbe a vitába most. Az első 8 vers a harmadik fejezetben tele van kérdésekkel, olyan kérdésekkel, amit az ember kérdez, aki vádak alatt van. És ugye itt az ember, legyen az görög vagy zsidó, vádak alatt van, azt mondja az ige, hogy ti mind bűnösök vagytok, és az ember, akit sarokba szorítva érzi magát, kifogásokat keres, hogy dehogy én azért nem, mert stb. És ezeket a kérdéseket fogjuk itt látni, elhangozni. Olvasom nektek az első 8 verset, és utána egy picit megnézzük részletesen. Mi akkor a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélkedés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla. Sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok, amint megvan írva. Igaznak kell bizonyulnod beszédeidben, és győznöd kell, amikor perelnek veled. Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok. Igazságtalan az Isten, hogy kijönti ránk haragját. Szó sincs róla, hiszen akkor hogyan ítélné meg Isten a világot? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett nagyjá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik így beszélünk. Tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Itt vannak azok a kifogások, amit egy ember mond, amikor úgy érzi, hogy sarokba van szorítva, hogy Isten előtt bűnösnek bizony. Az első, a zsidó ember azt mondja, de hát akkor mi a zsidó haszna? Mi értelme van ennek egyáltalán, hogy Isten kiválasztotta ezt a népet? Ha ők se jobbak, mint bárki más. Hát minden szempontból sok, azt mondja Pál. És azt mondja, hogy elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta az igéit. A zsidó nép tényleg ki lett választva Isten előtt. Ők lettek azok, akiken keresztül Isten meg akarta mutatni az ő fényét a világnak. Rájuk bízta az igéit, megkapták a papságot, az áldozatokat, a templomot, a főpapot, egy csomó mindent, ami olyan különlegessé tette ezt a népet, hogyha valaki rájuk nézett volna, látnia kellett volna, hogy igen, Isten milyen. Azért választotta ki Isten őket, hogy rajtuk keresztül eljusson az örömhír, eljusson Istennek az üzenete az egész földre. De a zsidók ezt a kiváltságot nem úgy élték meg, hogy mi ezt továbbadjuk, hanem önigazultakká váltak. Mi a zsidóság haszna? Sok szempontból sok. De ők ezt nem így érték meg. Önigazultá váltak. És utána így hangzik a következő kérdés. Vajon az ő hűtlenségük, azért, mert nem hittek Istennek, Isten hűségét, Isten tervét megsemmisíti, érvénytelenné teszi, hatástalanítja? Vajon Isten nem akarja az egész világot magához vonni? Az a meglepő dolog, hogy annak ellenére, hogy a zsidók elbuktak ebben a küldetésükben, hogy elérjék a világot, hogy Isten eléri a világot rajtuk keresztül, Isten ezt a tervét nem veti el. Sőt, az ő hűtlenségük közepette még jobban látszik, hogy Isten hűséges, hogy Isten megtartja az ígéreteit, ezt mondja itt Pál. És mit mond erre a zsidó logika? Vagy mit mond erre a morális ember? Nézd meg a következő, az 5. versben. De hát ha pont a mi hamisságunk nyilvánvalóvá teszi Isten igazságát, akkor ez egy tök jó dolog. Hát ha én vétkezem, és ebből az látszik, hogy Isten mennyire igaz ebből, hát akkor miért vádol? Hát én együttműködöm akkor Istennel. Akkor az Isten dicsőségét emeli. Ez egy teljesen emberi logika, ha belegondolsz. És ott végződött ez a rész, hogy de hát akkor tegyük a rosszat, mert ebből jó következik. És Pál mondja, hogy ó, nem, az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Hogy gondolhatod így? Ez az emberi logika. Nem tudom, hogy ha beszélgettél már emberekkel hitről, Krisztusról, akik nem hittek, nagyon sokszor az ember így az okoskodásával áll ellen Istennek. És azt mondja, hogy Istent én már rég megfejtettem. Az okos ember nagyon szeret ilyen dolgokat mondani, és biztos hallottam már ezt az okos mondatot, hogy van Isten tud-e olyan hegyet teremteni, olyan nehezet, hogy ő maga se tudja fölemelni. És gondolkodunk, hogy hát igen, kb. 100-szor hallottam már ezt a mondatot. Csak az a furcsa dolog ebben, hogy ez egy ostobaság. Feltételezi, hogy Isten ugyanúgy köti a fizikai törvények, mint minket. Emlékeztek, amikor Jézushoz jöttek a farizeusok, a szadíceusok, az írástudók, és ilyen okos kérdéseket tettek fel, hogy na Jézus, erre válaszolj, most megfogtunk. És Jézus egy mondattal lezárta az ügyet. Vajon lesz-e feltámadás? Vajon fizessünk-e adót a császárnak? És Jézus egy mondattal így elhallgattatta, elnémította a szájukat. Az isteni logika az, hogy bízd minden utadat őre, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ez az isteni logika. És nézd meg a 9. verset. Mi tehát az igazság? Így folytatja Pál. Vagy lehet, hogy a te fordításod azt mondja, hogy de mi következik ebből? Az első 3 fejezetet itt Pál összefoglalja. Itt mondja ki a konklúziót. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Különb bárki? Különb a zsidó? Különb a görög? Azt mondja Pál, de hát kimondtuk már az ítéletet, hogy mindenki egyenlően bűn alatt van. Isten előtt elhangzik az ítélet. Minden ember bűnös. És méltó az ítéletre. És itt az ítélet, az értenünk kell, hogy az ítélet az a kárhoztató ítélet. Az az ítélet, ami örökre tart. Ami örök elválasztottságot jelent Istentől. Minden ember méltó rá, hogy elvesszen. Mert bűnös. Erre szokták egyébként nagyon sokszor kérdezni ilyen beszélgetésekben, hogy, hogy lehet, hogy a szeretet Istene elküld valakit a kározatba? Hát hogy lehet az Isten, a szeretet Istene, ha valakit így a pokolba taszít? És tudod, az igazság az, hogy Isten senkit nem taszít a pokolba. A pokol eleve azért létezik, azért hozta létre Isten, hogy az ördögöt és az ő bukott angyalait oda küldje. Hogy őket sújtsa ezzel az ítélettel. Isten senkit nem küld oda. Viszont mindenki a saját döntésé folyamán, saját döntéseit aratja le. És azt mondja a János levele, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy aki hisz, annak örök élete legyen a fiúban, de aki nem hisz, az kárhozat alatt van. Tulajdonképpen a mi döntésünk határozza meg, hogy hol töltjük az örökkévalóságot. Nem Isten fog minket a kárhozatra ítélni, hanem a saját döntéseink. Itt kimondatott zsidó és görög felett egyenlő mértékben bűnös. Igazából, amikor ezt olvassuk, hogy görög meg zsidó, akkor ne arra gondolj, hogy két nemzetet ítél el Isten, hogy pikkel erre a két nemzetre. Hogy mi baj a görögökkel? Itt azt kell látnunk, hogy a zsidó, a törvény szempontjából kétféle ember létezik. Zsidó és pogány. Egy, aki a törvény alá rendelt, a másik pedig Isten törvényét nélkül él. És ezt nevezi az igeit görögöknek. Tehát gyakorlatilag, amikor azt mondja az igaz, hogy zsidó és görög, akkor minden embert ide sorol. Legyen a zsidó vagy pogány. Mindenki bűnösnek bizonyul. Hogyha fogsz két embert, legyen az akár egy zsidó és pogány, és egymás mellé állítod, valljuk meg, az egyik jobbnak tűnik. Tehát egy emberileg megítélve azt mondod, hogy hát figyelj, ez az ember mennyire jó, csomó jót tesz, hát betartja Isten törvényeit, hát próbál megfelelni, és ott van mellett az a másik, aki nőzik, aki kábítószerezik, aki égeti a gyertyát két végén, aki csomó minden bűnben benne van, és hát nyilván ő jobb, mint ő. Emberi mérce szerint igen. És ez a hiba, amikor ebben mérünk, emberi mérce szerint valóban, de Isten mércéje szerint nem. Jézus mondott erről egy történetet, a tékozló fiú történetét. Volt egy apa, akinek két fia volt. Az egyik olyan volt, mint egy pogány. Elment a házból, és minden bűnbe belekostott, belevetette magát, fejest ugrott, és élvezte, amíg be nem nyújtotta a bűn a számlát. És úgy jött vissza, mint egy megtört ember. Ő a tékozló fiú. De a történetben van még egy tékozló fiú. Ennek a fiúnak a bátyja, aki egy jó srác volt, aki ott élt az apja házában. De ugyanúgy távol volt a szíve az atyától, mint az elsőnek. Az első a pogány fiú képe, a pogány ember képe, a másik a zsidó ember képe. Aki ott él az atya házában, de ugyanúgy elválasztja a saját bűne őt a mennyei atyától. És mind a kettőnek megtérésre volt szüksége. A Bibliában a bűnnek a fogalma a következő. Görögül úgy hangzik egyébként, hogy hamartia, ami azt jelenti, hogy céltévesztés. Abban az időben, hogyha íjászkodtak, én szeretek íjászkodni, rálőttek a céltáblára, és a nyilvessző nem a céltábla közepét találta el, akkor használták ezt a szót, hamartia, a céltól való eltérés. És ez a bűnnek a fogalma. A bűn önmagában nem az, hogy valami rosszat csinálunk, hanem hogy elvétjük Isten az életünkre szabott célját. És ennek a látható jelei azok, hogy vétkezünk. Mindenki céltévesztett. Mindennyiunk élete Isten nélkül elvéti a célt. És ilyen szempontból mindegy, hogy csak egy kicsit vétem el, vagy nagyon elvétem. Értitek ezt a dolgot? Pál, mint egy jó ügyész, összefoglalja, nézd meg a 10. verset. Amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átok és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Oh, Nincs igaz ember egy sem. Az igaz, itt nem azt jelenti, hogy jobb, hanem az, hogy nincs, akinek igaz mi voltja van. Nincs, akinek, akiben az igazság lakik. Aki az igazság szempontjából fedhetetlen lenne. Nincs ilyen ember. És itt van egy csomó ószövetségi idézet, hogyha olyan Bibliád van, hogy a lábjegyzetekben oda van írva az idézet, nézd meg, hogy hány helyről idéz Pál, amikor ezt felsorolja. És nem mondom el ezt mind. A lényeg ugyanaz. Nincs, nincs, nincs. Nincs egy sem, aki igaz lenne. Nincs, aki keresse, nincs, aki Isten után menne, nincs, aki félje az ő nevét. Egyikük sem igaz. Nagyon meglepő egyébként ez a mondat, hogy nincs, aki keresse Istent, mert én úgy emlékszem, hogy nekem volt egy időm, amit úgy jellemeztem, hogy hát igen, én keresem Istent. Sőt, hát más is, amikor beszélgettek velük Istenről, azt mondják, hogy hát én egy Isten kereső ember vagyok. De érdekes, hogy Isten véleménye az, hogy senki önmagában nem keresi Istent. Tehát mi nem azért lettünk hívők, mert mi kerestük Istent, és megtaláltuk. Emlékeztek, amikor András már megtalálkozott Jézussal, és odaviszi Pétert, az ő testvérét Jézushoz, hogy gyere már, hát megtaláltam a Messiást. És valójában ez egy, azt gondolom, ez egy helytelen állítás, mert Jézus azt mondja, hogy figyelj, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Nem te találtál meg engem, hanem én téged. Amikor valaki elveszett, én még sose találkoztam, vagy ha elvesztettél valamit, még sose történt az, hogy az elveszett tárgy talált volna meg újra engem. És ugyanez az állítás igaz ránk is, hogy én elveszett voltam a bűneimben, és az én megváltóm jött utánam, és keresett meg. Olyan ez a felsorolás, mint egy röntgenkép az emberről. Nézd meg, hány testrészünk van felsorolva. Nyitott sír a torkuk. Olyan volt a torkunk, mint a sír. A nyelvünk álnoksággal volt tele. Az ajkunk, mint a méreg. A szájuk átok és romlás. Én amikor nem hívő ember voltam, még a megtérésem után is, hát nehéz volt nekem csúnya szóban újat mondani. Tehát én így remekül tudtam szóismétlés nélkül káromkodni hosszasan. Nem vagyok erre büszke, de azt mondja az ige, hogy a szív belső tartalmából szól a száj. Ti is ilyenek voltatok Isten nélkül? Mert amikor kim vagyunk a munkahelyünkön, vagy elmegyünk az iskolában, amikor olyan emberek között vagyunk, akik nem ismerik Istent, hát ezeket a szavakat halljuk. Nehéz néha, hogy ránk ne ragadjon, de az istentelen ember szájából méreg jön, álnokság, és Isten félelmet nem ismernek. A lábuk vérontásra gyors, nyomukban romlás jár, és Isten útját nem ismerik. Olyan, mint egy röntgenkép, amit Isten alkot az emberről. Azt mondja, a szemük előtt nincs Isten félelem. Az ember olyan, hogy az élete minden területét Isten nélkül uralja a bűn. Nem túl hízelgő ez a lista, azért valljuk meg. Hogyha valaki elmegy egy humanista előadásra, vagy a mai filozófia órát meghallgatja, hogy mit gondol az ember magáról, hát nem ezt fogja hallani. Nem, az ember alapvetően jó, csak nehezen éli meg ezt a jó. Hát nem, Isten véleménye nem ez. Isten nem ezt mondja. Vajon kinek van igaza? Ki állítja fel a jó diagnózist? Ha én beteg vagyok és elmegyek egy orvoshoz, én azt szeretném, hogy ez az orvos jó diagnózist állítson föl. Mondja el, hogy mi bajom van. És az Isten elmondja ezt a diagnózist rólunk. Hogy amikor átvilágít a talpamtól a fejemig, mindenhol azt látja, hogy Isten nélkül életemben a bűn uralkodik bennem. Mindenhol. A szívemben, a számban, a lelkemben, az elmémben, a döntéseimben, mindenben. Ez nem túl hízelgő, de igaz. És azért fontos ezt látnunk, mert ha megtért emberek vagyunk most, akkor innen jövünk. És nézd meg a 19. verset. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt az Isten alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Ezek nagyon fontos igeversek. Nagyon fontos igeversek. Gyakori tévedés ez. Uram, hadd próbáljam meg, jobb leszek. Összeszedem magam. olvasom, hogy mit vársz tőlem, jó, elrontottam, de most mindent belerakom, most odaszánom magam, most sikerülni fog. Meglátod, hogy én nem vagyok annyira rossz. És az ember teljesíteni akar. És így újra összeszedi magát, és nem akarok bántani senkit, ha nem inged neved magadra, de én sokszor látom ezt a testvérek között is, hogy így most tényleg jó lesz, most lehet, hogy elrontottam, múltkor nagyon odaszántam magam, nem csak, de most tényleg odaszánom magam, most mindent beleadok. És azt mondja itt az ige, nézd meg, hogy de azt tudjuk, hogy amit a törvény mond, a törvény alattinak mondja, hogy elnémuljon minden száj. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen ember sem. Bajban van az az ember, amikor olvassa Isten igéjét, és arra a következtetésre jut, hogy jó, majd én megpróbálok így élni. Bajban van az az ember. Amikor Izraelnek adatott a törvény a Sínai hegynél, egy szövetséget kötöttek. Meg fogjátok tartani? Meg fogjuk. Kisdobos becsület szavamra. És el sem múlt pár, nagyon rövid idő telt el, Mózes még le se jött a hegyről, már vétkeztek. Tehát már elfordultak, már testieskedtek. És mondta, hogy ne. Hát meddig tartott ez az ígéret? Minden ígéret eddig tart, ami belőlem fakad, ami rám kénytelen támaszkodni, ami az én erőmön múlik. A törvény cselekedete. Jó, most jól fogom csinálni. Ja, a következő sarokig. A törvénynek annak ellenére, hogy nem tud megigazítani, van egy nagyon fontos szerepe. Egy kulcsfontosságú szerepe. Van egy nagyon fontos eredménye, hogy ebből származik a bűnnek a tudata, az ismerete. Nézd meg! Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Hogyha eddig a törvényt arra használtad, hogy magadat rendbe szedd, akkor egy rossz célra használtad ezt az eszközt. Isten a törvény nem arra adta, hogy igazzá tegyen, hanem leleplezze, hogy nem vagy igaz. Hogy nem vagyok igaz, hogy mennyi bűnöm van. Erre szolgál a törvény. Amikor így összeszedjük magunkat, hogy most tényleg sikerülni fog, és elbukunk, akkor rájön, hogy igen, én még mindig ugyanaz az ember vagyok, ha Isten nem változtat rajtam. A törvény nem tud megmenteni. A törvényre nem számíthatok. A törvény nem tud megigazítani. Minden kifogás a porba hull. Igen, de, és megint, és újra. A törvény nem tud megigazítani. Nézd a 10 parancsolatot. Az olyan, mint egy kivonat a törvényből. Isten odaadta a 10 parancsolatot az embernek, mert különben a Bibliában van 613. Azzal úgy nehéz lenne elszámoltatni bármelyikünket, nem? Megtartottad a 543. parancsolatot, nem is tudom melyik az. De a 10 az úgy meg lehet jegyezni. Meg tudunk felelni annak a 10-nek. Én Rómában többször jártam, katolikus fellegvár, és beszélgettem egyetemistákkal, hogy az evangéliumról, és mondták, hogy hát mi járunk templomban, mi hiszünk Istenbe. És tényleg is így megtartod a 10 parancsolatot? Persze, mindenki. El tudnád mondani esetleg? És úgy 4-5-ig szoktunk jutni. De azért megtartjuk. Isten arra adta a 10-et is, hogy már az is olyan legyen, mint egy tükör. És így megnézzük, hát, nem felelek meg. Hiány vagyok ennek. Olyan ez, mint amikor odaállítanának minket Portugáliába, a legnyugatibb pontjára Európának, és azt mondanák, hogy figyelj, szedd össze magad és ugorj át Amerikába. Repülőjegy nincs, de ugorhatsz egy nagyot. Vizes ne legyél, mert tudjuk, hogy nem tudsz úszni. Hát nosza rajta, próbáld meg. És lehet, hogy ott van velünk a távolulás olimpiai bajnoka, aki valószínűleg nagyobbat fog ugrani, mint te vagy én, de vajon neki jó esélyei vannak? Lehet, hogy nagyobbat ugrik, de át nem jut. Pedig köztünk és Isten között nagyobb a távolság, mint Európa és Amerika között. Lehet, hogy valamelyikünk ügyesebb abban, hogy Isten parancsolatait megtartsa, de nem tud elég nagyot ugrani. Mind hiány vagyunk Isten dicsőségének. Mind vétkeztünk. A törvényből csak a bűn felismerése adódik. Megigazítani nem tud. Olyan ez, mint ha azt mondanám, hogy a törvény egyenességében látszik, hogy mind elhajoltunk. De hadd mondjam azt neked, tesóm, hogy ez az ismeret, ez egy kincs, ha valaki rájön, hogy ő bűnös. Ez az ismeret Egy hatalmas felismerés. Mert ez az alapja annak egy ember életében, hogy kiáltson Isten irgalmáért és kegyelméért. Ide kell érkezni egy embernek. És azt mondani, hogy Uram, én nem tudom megoldani az életemet. Nem tudok segíteni magamon. Nem tudom rendbehozni azt, amit elrontottam. Vétkeztem, és nem tudok visszamenni, hogy eltöröljen. Nélküled nincs reménységem. És ez az a hely, ahol egy ember kiáltat, hogy Uram, segíts nekem. Gyere. Ezért rendkívül fontos a törvénynek ez a szerepe, hogy eljutasson minket erre a pontra. És ezért azt mondja itt az ige, hogy el tudja némítani a szájakat. Egy ember, amíg jár a szája Isten előtt, hogy igen, de én olyan is, addig nem tud Isten kegyelmér kiáltani. De a törvény jön, és elnémít minden szája. Ha a törvény nem ment meg, akkor kell, hogy legyen egy másik mód. Ha a törvény nem, tudnod kell azt, hogy Istennek a törvénye nem az áterv a mennyben. Nem úgy van a mennyben, hogy Isten gondolkodott, hogy hogyan mentse meg az embert, és akkor adta a törvényt. És így reménykedett, hogy jaj, annyira remélem, hogy sikerül nekik. És amikor nem sikerült, az áterv nem jött be. Legyen egy B. Elküldöm a fiamat. Na majd az. Ez egyáltalán nem így volt. A törvény nem az áterv. Mindig is Jézus volt az áterv. És nincs B, nincs C. De a törvény arra adatott, hogy eljutasson minket arra a pontra, hogy nekem Jézusra van szükségem. Olvastuk nem olyan rég, hogy a világ teremtése előtt már eldöntötte Isten, hogy elküldi az ő fiát értünk a keresztre. A törvény sose szolgált a megmentésünkre. De le kell, hogy ráncson minden embert a lelki magas lóról, hogy utána kiálthassunk Isten kegyelméért. Kell lenni egy másik módnak, és hála Istennek van. Nézd meg, hogy kezdődik a következő mondat. Most pedig, 21. vers, most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, melyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Annyira szeretem, amikor a Bibliában elérkezünk egy ilyen most pedig mondathoz, ahol így minden megváltozik. Gondold el, hogy mi lett volna, hogyha véget ér a római levél a 20. versnél. Istennek igaza lett volna. És így mit mondhatnánk? El kell, hogy némuljunk Isten előtt. De most, ezen a helyen, Isten megmutatta az igazságát a törvény nélkül, Jézus Krisztusban. Miután mind bűnösnek igazultunk a törvénytől, Isten megmutatta az igazságát a törvény nélkül. Szó szerint, amit itt mond, az, hogy leleplezte. Ez a szó van itt. Leleplezte az ő igazságát. Ez nem egy új dolog, ami akkor született. Ugye, ahogy mondtam, ez nem egy új terv, hanem ami mindig is megvolt. Egyszerűen, mintha lerántotta volna róla a lepret. Íme megjelent az igazság. Emlékeztek, amikor eljött Jézus? A János evangélium azt írja, hogy ő a testet öltött Isten, akit senki nem látott előtte, telve igazsággal és kegyelemmel. Megjelent az igazság Jézus Krisztusban, a törvény nélkül. De most, annyira szeretem ezt a mondatot, elérünk arra a pontra, hogy mind kározat alatt vagyunk, de most mit tesz Isten? És nézd meg a 22. verset. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. A kulcs egy nagyon pici szó, ami ebben a mondatban van. Hit által. Isten elhozta az igazságát, és itt van köztünk. Hit által a miénk lehet. Ez teljesen más. Ezt nevezi az ige új szövetségnek, ugye? Ebben ez az új, ez nem a régi kiegészítése, hogy tényleg az előző nem működött, módosítsunk. Nem azt jelenti, hogy a régit föl kellett újítani. Ez egy teljesen új szerződés, egy teljesen új szövetség. Ez hiten áll. Nem a teljesítményünkön, nem azon, hogy mit teszünk le az asztalra, az üdvösséget Isten hit által nekünk adja. Az igazságot Isten hit által odaadja nekünk. Nem kiérdemeljük, nem a teljesítményünkért, hanem ajándékként. Ez a szó, hogy hit által, ez a kulcsa ennek a résznek. Hit által. Ez a módja, ahogy Isten nekünk adja. Adatik. Jézus Krisztusban való hit által. Minden hit annyit ér, mint a tárgya a hitnek. Tehát ha én azt mondanám, hogy az üdvösségem felől ebben a lámpában hiszek, lehet egy hitem abban, hogy az megtart, de valójában nem tud semmit tenni, értem. A hitet mindig az minősíti, hogy mi a tárgya. És azt mondja itt az ige, hogy ennek a üdvözítő hitnek a tárgya Jézus. Jézus neve, Jézus személye, amit ő tett, értem, amit ő fizetett, akit ő. Az igazság adatik. Ez olyan, az előző rész fényében, hogy Isten így bebizonyította mindannyiunknak, hogy csődben vagyunk. Ez a csődhelyzet. Amikor üres a bankszámla, tele vagyunk tartozásokkal, és miből fogunk fizetni? Hát ezt nem tudom. És akkor Isten azt mondja, hogy bízz bennem, és én megoldom neked. És Isten átutalja a tartozásnak az ellenszolgáltatását hozzánk. Odaadja nekünk egyszer és mindenkorra. Ez nem egy olyan összeg, ami folyamatosan érkezik a számlánkra, hanem egyik pillanatban nincs ott, a másik pillanatban ott van. Odaadja nekünk. Ez a megigazulás az nem egy folyamat, ami elkezdődik a megtérésünkkel. A megigazulás egy pillanatnak a műve. Amikor én hiszek Jézus Krisztusban, ő igazzá tesz engem. Odaadja az ő igazságát nekem. És az igazságban az a bámulatos dolog, hogy binális. Nem tudom, hogy ismered ezt a kifejezést, hogy vagy van, vagy nincs. Nem olyan, mint egy skála, hogy hú, már a hármas szinten vagy a tízesből, hajrá, mindjárt eléred. Az én egyik építészeti munkám, hogy tanúsítok épületeket. És van egy skála, ami alapján besoroljuk az épületeket, hogy milyen hőtechnikai szempontból. Az igazság szempontjából nincs skála, hogy te már majdnem ott tartasz. Hanem vagy van, vagy nincs. Vagy adatot már, vagy még nem. Ha te Jézus Krisztusban vagy, ez az igazság a tiéd. Megkaptad. A megtérés előtt, ahogy a 23. vers mondja, hiány voltunk Isten dicsőségének. Nullán állt ez a mutató. És most, hogy Jézus Krisztusban vagyunk, ő nekünk adta. Ez az igazság nem változik. Nem a cselekedeteimtől függ. Nem azért kaptam, és nem is tud változtatni rajta. Néha úgy szoktuk érezni magunkat hívőként, hogy Uram, ennyi év után, hogy én tiéd vagyok, és még mindig vétkezem ilyen-olyan dologban, és szégyellem magam. És úgy érezzük, mintha lefaragnánk ebből az igazságból, innen-onnan. Hát igen, akkor még új volt, amikor kaptam, most már úgy ütött, kopott. Hát vajon azért kaptam, mert én dolgoztam érte? Nem. És vajon a cselekedeteim miért változtatnak rajta, hogyha nem azért kaptam, hogy mit tettem, vagy mit nem tettem? Ha ez az igazság az enyém, ma is 100%-ig az enyém. És nem csorbult egy pillanatra sem. Hitből az enyém, Jézus Krisztus igazsága, és ma is Isten ebben lát. Tamás, ez nagyon jól hangzik. Fú, hát reméljük ez igaz. Hát ez igaz. Ez nem fikció. Pál elmagyarázza itt ennek az igazságát, és a következő fejezetben, amit ma nem ma nézünk meg, mielőtt megijedsz, meg fogjuk látni illusztrálva Ábrám életében. Nézd meg velem a 24. verset. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Jézus Krisztusban. Három fogalmat szeretnék megnézni veletek, három kulcsfogalom. Az egyik itt van. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket. Az első, ez, amiről már az előbb is beszéltem, a megigazulás. Ez ingyen van. Mit jelent, hogy valami ingyen van? Nem kell érte fizetni. Nem? Nem azt jelenti, hogy olcsó. Nem azt jelenti, hogy könnyű. Nem azt jelenti, hogy ingyen van. Nem kell érte fizetnem. Ez egy ajándék. És hogy néznek ki az, hogyha valaki a születésnapodon föl akar köszönteni, és egy nagyon drága ajándékot hoz, titkos álmaidat megvalósítva, mindenki látja maga előtt, ha bárcsak, na és odaadja neked a Ferrari kulcsait, és te azt mondod, hogy barátom, hát honnan tudtad, hadd fizessem ki, ne viccelj, akkor legalább egy kicsit hadd fizessek érte. ott szúrnánk el. Az ajándék csak akkor ajándék, hogyha ingyen van. Fogadd el és élvezd, amíg ki nem csúszol vele. Isten az ő ajándékát, bocsánat, Isten az ő igazságát ingyen odaadta nekünk. Nem vár érte semmit. Hit által én elfogadhatom ezt tőle. Ez nem olcsó és nem könnyű, hanem ingyenes. Ez nagyon fontos. A megigazulás. Megigazulás. Tudod, mit jelent ez a szó, hogy megigazulás? Dikájó, görögül így hangzik, köszönjük Tamás, ettől okosabbak lettünk. Ez azt jelenti, hogy vallásos teljesítmény nélkül Isten igaznak nyilvánít. Mint amikor a bíróság így lecsapja, a bíró lecsapja így a kalapácsát, és kimondja az ítéletet, és Isten azt mondja ki, hogy igaz, igaz ember, nem látok benne semmi bűnt. Isten előtt olyan emberré váltunk Jézus Krisztusban, mint aki soha nem vétkezett. És ez az első két fejezet kontrasztjában elég meglepő állítás, nem? Ahogy az előbb verte a fejünket az ige, hogy bűnös, bűnös, a talpától a fejéig. És utána Jézus Krisztusban hitre jutottunk, és azt mondja az ige, hogy te egy igaz ember vagy. Bűn? Nem látok rajtad bűnt. Megigazultunk. A megigazulás különlegessége az, hogy egyszer történik meg, és nem tudok rajta változtatni. Nem tudom eljátszani, nem tudom elrontani, nem tudom elvetni. Ez az enyém Jézus Krisztusban. A következő, nézd meg, 24. vers, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Jézus Krisztus által. A második nagy fogalom a megigazulás után a megváltás. Megváltás. Ez a szó azt takarja, ez egy akkor használatos szó volt, hogyha valaki oda ment a rabszolgapiacon egy rabhoz, és azt mondta, hogy én őt megvásárolom, és kifizette érte az árat, erre használták ezt a kifejezést. Megváltani valakit a rabszolgaságból. Kifizetni azért az emberért az árat. Kiszabadítani. És ezt a szót használja itt. Mi, aki a bűn rabszolgái voltunk, fogolyként a bűn által, Jézus odajött, és megváltott minket. Kivásárolt a rabszolgaságból. De Tamás, ennek a megváltásnak ára van. Jézus részéről az ár nagy volt. Hatalmas. Ez az ár Jézusnak az életébe került. Ő mindent odaadott, hogy nekem ingyen adhassa. Neki ez a keresztbe telt. Neki ezért a vérét kellett ontani. Ezért a Golgotára kellett mennie. Hogy megválthasson. És azt mondhassa, hogy most már az enyém vagy. Honnan tudjuk ezt, Tamás? Emlékszel, hogy Jézus a kereszten hogy kiáltott? Elvégeztetett. Elvégeztetett. Az ár ki lett fizetve. Ez a szó ezt jelenti. Az ár ki lett fizetve. Meg vagy vásárolva. Nem vagy rabszolga már. Szabad vagy. Ki vásárolt a bűn alól? És nincs már tartozás. 25. vers. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Ez a harmadik kifejezés, az első volt a megigazulás, a másik a megváltás, a harmadik az engesztelő áldozat. Erről egyből lehet, hogy beugrik az a ünnep az eszedbe, a zsidók ünnepe, hogy az engesztelés napja, igen, akkor mutatták be ezt az áldozatot. Igen, volt, hogy évente egyszer a főpap bemutatott egy engesztelő áldozatot a nép vétkeiért. Rá fröccsentette a vért a szentek szentjében, a láda tetejére, amit úgy nevezett az ige, hogy az irgalom széke. De valójában ez egy előkép. Mert bakok és vikák vére nem tud bűnöket elmosni. És amikor eljött Jézus Krisztus, az ő engesztelő áldozata az, ami valóban elfedezi a vétkeinket. Ahogy az ő vére folyt értünk. Ahogy az ő vérén keresztül lát minket Isten. Emlékeztek Egyiptomban, ahogy fölkenték a vért az ajtó félfára, és a halál angyala tovább ment, ahol a vért látta. Ugyanígy, ahol Jézus Krisztus vére rajta van egy életen, a tiéden és az enyémen. Elfedezi a vétkeinket. Elfedi a bűneinket. Ő az engesztelő áldozat. Az engesztelés mindig összekapcsolódik a haraggal. Azt lehet megengesztelni, aki haragvó. Aki felé nagy tartozás van. És azzal kezdődött ez a hosszú, nehéz rész a Róma 1.18-ban, hogy Isten a haragját nyilatkoztatja ki minden ember ellen. Volt egy harag, amit nekem kellett volna kapnom, amire én voltam jogosult, ami az én nevemre volt félretéve. És jött Jézus, és ő, mint engesztelő áldozat, megkapta azt a haragot helyettem. És ma ezért az a tény igaz, hogy Isten nem haragszik rám. Isten gyönyörködik bennem. Isten örül nekem. Az ő haragja felém meg lett engesztelve. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Van egy nagy dilemma. Istennek volt egy nagy dilemmája, vagy akkor így fogalmazzak. Két jellemvonása eléggé összeütközik, amikor rólunk van szó. Az egyik, hogy Isten a szeretet. Ez Isten egyik jellemvonása. Isten a szeretet. Ebből kifolyólag mondja az ige az, hogy Isten nem akarja, hogy bárki elvesszen. Isten szeret minket, szeret, amikor bűnösök voltunk, és nem akarta, hogy bárki kározatra jusson. De van Istennek egy másik jellemvonása is, az, hogy Isten világosság, Isten szent, Isten igaz. Isten megtartja azt a törvényt, amit ő alapozott. Isten nem hunyhat szemet afelett, hogy mi vétkeztünk. Ő szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt. Hogy fogja ezt a dilemmát föloldani? Azt akarja, hogy én megmeneküljek, de nem mondhatja a vétkemre azt, hogy tegyünk úgy, mintha nem is lenne. Mert ő egy igaz bíró. Hogy fogja ezt föloldani? És nézd meg, azt mondja ez az igevers, hogy a megoldás egy személy. Jézus. E mostani időben mutassa meg igazságát, hogy ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehet Isten egyszerre igaz és megigazítója a bűnös embernek? És a válasz Jézus Krisztusban van. Mert ahogyan ő igaz, azt mondja ez az igevers, igazzá teszi azt, aki ő benne hisz. Ha ma Jézus Krisztusban hiszel, akkor igaz vagy. Isten igazsága a tiéd. Nem a teljesítményedért. A korábbi életeddel szöges kontrasztban áll ez. A hited miatt van így. Amiatt, amit ő tett, érted és értem. A bíró előtte kimondta az ítéletet bűnös, majd leveszi a bírói köpenyét, odaáll arra a helyre, ahol én álltam a vádlottak padján, és azt mondja, hogy rajtam hajtsák végre az ítéletet. A bűneinknek volt következménye. Volt nagyon súlyos következménye. A bűn zsoldja a halál, azt mondja a Biblia. De amikor a bíró kimondta az ítéletet, oda ment az én helyemre, és azt mondta, hogy rajtam hajtsák végre. Amikor Jézus a kereszten függött, azt az ítéletet hajtották végre rajta, amit nek rajtam kellett volna. Ez egy tökéletes evangélium. Egy tökéletes megoldás. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeté által? Nem, hanem a hit törvény által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is. Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéletlent hitből, a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által. Szó sincs róla, sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Abban, amit így elmondtam nektek így az evangéliumról, lehet, hogy az úgy vagy vele, hogy de hát ebben nincs semmi új. Gondolod, hogy feltétlenül újnak kell lennie ahhoz, hogy megerősítsen téged a hitedben? Én azt gondolom, hogy erre kell állnunk egyre inkább. Volt abban valami, amit elmondtam, ami alapot adna nekünk arra, hogy mi dicsekedjünk? A mennyben majd úgy leszünk ott bármelyikünk, hogy hát igen, bejutottam, nézzetek rám. Isten látta, hogy mennyit csendes időzünk. Biztos látta, hogy sokat imádkozom, és ezért beengedett. Nem, tehát így, ez így nem fog menni. Tehát az, amit az előbb elmondtam, hogy hol voltunk Isten nélkül, és ő mit tett, ez számunkra nem hagy helyet a dicsekvésnek. Ez így, ebben hol tudok én magamra kihúzni magam? Hát igen. Itt ebben ő dicsőül meg. Övé a dicsőség. Mi változtatott ezen az egész helyzeten? Hogy de most ő megmutatta az ő igazságát, ami az enyém lehetett hitáltal, egyedül hitáltal. Az evangélium érvénytelenné teszi a törvényt? Ezt a kérdést teszi föl? Egyáltalán nem. Sőt, érvényt szerez neki. A törvény adta mindannyiunknak a bűnismeretét, és eljutatott arra a helyre, ahol kiálthattunk, hogy Istenem, segíts! És így menekültünk meg. Befogta a szánkat, lerántotta a büszkeségünket, és hála Istennek. És szerintem emlékszel arra a pontra az életedben, ahol segítségül hívtad Istent. Amikor kiáltottál, hogy Uram, változtass meg engem, hiszek benned, bocsáss meg a bűneimet. És azt mondja a Biblia, a 103. Zsoltár, hogy ő nem a vétkeink szerint bánik velünk, hanem fogja a mi vétkeinket, és olyan messze veti el tőlünk, mint napkelettől napnyugat. Amikor a Biblia betekintést enged nekünk a mennybe, Jelenések könyve, ott látjuk, hogy mi zajlik. Amúgy, ha fölnézel, ezt úgy nem látod, de ha a Bibliában belenézel, akkor igen, tényleg a menny ilyen hely. Mit látunk ott? Hogy az emberek dicsőítik Istent. De látsz valahol erre parancsot, hogy emberek, gyertek, most jön a dicsőítés. Mindenki egyszerre! Nem is sehol ilyen utasítás, sehol ilyen parancs, sehol ilyen kényszer. Hanem az öröm és a hála szabadságából zengik az emberek, hogy szent, szent, szent az Úr. Övé minden tisztelet és áldás. Amikor az ember szembesül vele, hogy mit tett ő értünk, hogy honnan jövünk és hova jutottunk, akkor minden dicsőség őt illeti. És ezt azért mondom el, nem azért, mert hogy hát akkor még pár év ott leszünk, majd elkezdjük, ezt most elkezdhetjük. Az üdvösség öröme már most átjárhatja az életünket. Már most oda hajolhatok hozzá, és azt mondhatom, Uram, én köszönöm neked újra ezt a bámulatos dolgot, az evangéliumot. Az evangéliumban olvasunk egy történetet egy asszonyról, aki bejött a házba, amikor Jézus egy farizeussal beszélgetett. Beszélgettek, és szót nélkül oda jött Jézushoz, fogott egy drága olajat, és ráöntötte Jézusra, és a könnyeivel mosta Jézus lábát, és a hajával kezdte törölni. És ugye a farizeus állt így, Jézus, te, ha tudnád, hogy ez az asszony kicsoda, akkor ezt nem hagynád. És Jézus csak annyit mondott, hogy ennek az asszonynak sok bocsájtatott meg. Ezért nagyon szeret. Annak fényében, amiről ma beszéltünk, meg ahogy telnek az évek, én azt gondolom, hogy egyre jobban látjuk, hogy nekünk nagyon sok bocsájtatott meg. Mert amikor megtértem, volt egy pici ismeretem a bűneimről, hogy hát igen, nekem egy megváltó kell, de ahogy telnek az évek, egyre jobban látom. Egyre jobban látom, hogy én ki vagyok Isten nélkül. Milyen ember lennék, honnan jövök, de azt is látom, hogy hol lehetek most. És óriási a kontraszt. És ezért növekszik a hálám, és növekszik a dicsőítésem Isten felé. Én azt szeretném mondani nektek, hogy a jövő hétre adok egy házi feladatot. Élvezzétek az üdvösségeteket. Ez a házi feladat. Örüljetek neki, és adjatok hálát Istennek. Élvezd. 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 Hogy szabad ember vagy Krisztusban. Hogy az igazságát neked adta. Hogy nem kell megfelelni, nem kell teljesíteni, Isten előtt nem kell letenni semmit az asztalra. Élvezd, élvezd, élvezd. Mennyi atyám, köszönjük ezt az evangéliumot. Köszönjük, Uram, hogy nem kell megijednünk attól, hogy az igédet olvassuk, és az igéd elmarasztal minket. Köszönöm, hogy az igéd az munkálkodik bennünk, és a törvény arra adtad, hogy rámutasson ezekre a hiányokra. Hogy megmutassa, hogy mi a bűn. Köszönöm, hogy mellette a Szentlélek is ott volt az életünkben, aki leleplezte, hogy mi a bűn, az igazság és az ítélet, és te voltál az, aki vontál minket magadhoz. Mert láttad, hogy milyen kétségbe esett helyre jutottunk. Hogy milyen nyomorult az ember Isten nélkül. Uram, hogyha én másokhoz hasonlítom magam, lehet, hogy oda jutok, hogy én nem voltam annyira rossz ember, de ha te véleményedet hallgatom meg róla, amit láttál bennem, akkor látom, hogy semmi reményem nem volt. Én a harag fia voltam, elveszetten, lelkileg halottan, ettől az élő Istentől elválasztva. De köszönöm, Uram, hogy most a te fiad lehetek. Hogy te a gyermekednek tekintesz engem. Hogy Jézus Krisztusban megkaptam a te igazságodat. Hitáltal. Hogy megbocsájtottad minden vétkemet. Hogy kifizetted minden tartozásomat. Hogy nem terheli a mi kapcsolatunkat semmi, amit én tettem. És köszönöm, hogy emiatt a tetteimmel nem is tudom elrontani azt, amit tőled kaptam. Annyira hálásak vagyunk neked, Jézus. Annyira hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk. Köszönjük, amit értünk tettél. Köszönjük, amit te benned kaptunk. Az igazságot, a megváltást, az engesztelést, az örök életet. És én imádkozom, hogy ahogy Pál elmondta ezt a Róma belieknek, és ahogy őket készé tette ez arra, hogy hirdessék az evangéliumot, Uram, imádkozom, hogy minket is tegyen készé arra, hogy hirdessük az evangéliumot. Engedd, Uram, hogy először is élvezzük, hogy megértsük, hogy megerősödjünk, hogy hálát adjunk, és utána hirdessük, Uram, akármerre is vezetsz. Köszönjük az evangéliumot, Uram. És köszönjük, hogy a lábunk biztos sziklán állhat. Jézus nevében imádkoztam. Ámen. Isten áldjon titeket. Tamás szeretne valamit bejelenteni, és egy pár szóban még mondani valamit utána. Szívesen várunk bárkit, aki imád szeretne kérni.
Sziasztok! Mindannyian...